Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. Egy csomó minden egyéb érdekességgel is készülök nektek, hogyha a Patreonon kitűzött célokat el tudom érni, ezekről bővebben ott fogtok tudni látni és hallani dolgokat. Ezentúl minden adás show notes-ában bent lesz a link, és a Facebookon is megtaláljátok, de egyébként nem bonyolult, www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész sorot következő adása. Az előző adásban nekiálltunk 10 hamis, általában hamisnak bizonyuló feltételt sorra venni, ami megnehezíti a különböző adatelemzési vagy machine learning vagy data mining munkákat. 5-ig jutottunk ezen a 10-es listán, most pedig tovább fogjuk folytatni. Mint mindig, most is a linket a vonatkozó cikkhez a show notes-ban megtaláljátok. Egyébként továbbra is a The 10 Fallacies of Data Science Shane Brennan cikkét fogjuk folytatni, illetve ennek kapcsán mondom el én a saját hazai élményeimet, illetve beszélek arról, ami a cikkben található. Ha az előző részt szívesen fogadtátok, akkor ez is tetszeni fog, remélem, hogy így vagytok vele. Vágjunk is bele akkor a 6-ba, vagyis az adás elsőjébe, de ugye a 6-dik ilyen data fallacy-be. 6. data fallacy az az, hogy az adatok feldolgozhatók. Természetesen informatikáról beszélünk, tehát minden megoldható, csak idő és pénz kérdése. Itt nem is szó szerint a fizikai feldolgozásról van szó, hanem inkább arról, hogy rendelkezésre állnak-e azok az eszközök, amikkel fel lehet dolgozni ezeket. A gyakorlatban ugyanis előfordul nem is ritkán, hanem inkább ez a jellemző, hogy előáll egy adatszett, ez jó esetben mondjuk egy CSV, a rosszabb esetben valamilyen blob file, vagy struktúrálatlan izé, vagy néhány adatbázis dump, data dump. A lényeg pedig az, hogy ezután következne ugye ezeknek a feldolgozása, a jobbra-balra forgatása, és ez gyakran előfordul, hogy a nagyvállalati környezetben bizony a vállalati standardnek megfelelően kiosztott laptopokon, talán jobb esetben asztali gépeken kellene ezeket megpörgetni, nincs olyan kapacitás. Milyen standard vállalati laptop? Egy jobbfajta vállalati laptop, ugye van benne valami, nem tudom, 250 gigás SSD, valami középkategóriás i5-ös processzor és valamennyi RAM. Na most ebből nyilván következik, hogy sem a RAM-ba nem fogunk tudni betölteni egy érdemleges méretű adatbázist. Az is lehet, hogy a magán az SSD-n sem fog elférni, mondjuk egy néhány terás adatbázis, és ugye a data science terén ezekről, ha beszélünk, akkor azért itt nem 100 megás adatokról van szó. Nagyon gyakori az is, hogy a fizikailag nem áll rendelkezésre erőforrás, viszont a vállalat tud biztosítani erőforrást úgy, hogy nem a saját laptopodon hanem bénázol, hanem tényleg kapsz virtuális erőforrást, akkor elég gyakori az, hogy a nagyvállalatok nincsenek felkészülve infrastruktúrálisan sem arra, hogy data science jellegű projekteket csináljanak. Miről beszélek konkrétan? Arra a legtöbb komoly nagyvállalat képes, hogy egy virtuális gépet létrehozzanak egy projekt érdekében bizonyos mennyiségű virtuális processzorral, RAM-mal, stb. De ezeket a virtuális gépeket olyan szerverparkokban tudják adni általában, ami amúgy is megvan nekik, és amiket arra találtak ki, hogy az OLTP rendszereket, tehát a vállalatot működtető rendszereket üzemeltessék. És ez olyankor szokott gondot okozni, ha például a munka során neurális hálókkal szeretnénk dolgozni, tehát valamilyen, mondjuk nem tudom, jellemzően mondjuk valamilyen természetes nyelv vagy írott nyelv feldolgozással, vagy tehát bármi olyan dolog, ami neurális hálókat igényel. Ugye ilyen esetekben Isten processzora sem elég, vagy szokott elég lenni. Nagyon gyakori, hogy videókártyás gyorsítással oldjuk meg ezeket a problémákat, ezekről már több adásban is beszéltem, és a legtöbb nagyvállalat az erre nincs felkészülve, a legtöbb nagyvállalati informatikában nincsenek, hát eredetileg játékosoknak kitalált videókártyák, illetve ha nem játékosoknak kitalált kártyákról, hanem tudományos célra kitalált kártyákról beszélünk, ez is azért az átlagos nagyvállalatokban, még a multicégeket ideértve is viszonylag ritka. Tehát ahhoz, hogy ténylegesen fel tudjuk dolgozni ezeket az adatokat, a hardware környezet gyakran nem áll rendelkezésre, vagy ami rendelkezésre áll, az igazából nem ideális erre a célra. Tehát ez is egy ilyen gyakori tévhit, hogy majd itt az adat, és akkor csak úgy elkezdjük elemezni. Erre sokszor infrastruktúrálisan fel kell készülni. Eddig a hardware infrastruktúráról beszéltem az elmúlt pár percben, de a szoftver infrastruktúra is hasonlóan fontos. Aki egy kicsit is foglalkozott már komolyabb adatelemzéssel, a data science területén nagyon hamar rájön arra, hogy ellentétben mondjuk az ERP-k vagy a CRM rendszerek területével, itt alapvetően nem a nagy szállítók ismert szoftvereit szoktuk használni, tehát nem mondjuk a Microsoft vagy az Oracle vagy az SAP-nak a szoftvereit szoktuk használni, habár manapság már van egy-két termék ezeknek a nagy gyártóknak is, ami használható a data science területén, de nem ez a jellemző, hanem a legjobb eszközök és a leginkább erre specializált eszközök open source megoldások. Igen ám, de a nagyvállalatban a data science projektek eszközeit is pont úgy kezelik, általában arra vannak legalábbis felkészítve, mint bármilyen más szoftver. Tehát érvényesek rá ugyanazok az IT biztonsági szabályok, ugyanazok a domain control szabályok, amik bármilyen másik kollégának a számítógépére érvényesek. Ez azért nehezíti meg a data scientistnek a sorsát, mert nagyon gyakran például open source eszköz telepítését, vagy saját jogon történő telepítést eleve nem is engedélyez egy nagyvállalat. Open source eszközökkel való dolgozást azt ilyen, hogy is mondjam, távolságtartó, hunyorító szkepszissel figyelik az üzemeltető kollégák, még a legjobb esetben is, ha egyáltalán engedik a használatát, és nagyon gyakran megpróbálják az adatelemzőket inkább egy olyan cég szoftvere felé tolni, amivel egyébként van valami mennyiségi szerződése a vállalatnak, tehát például a kokáért, ha mondjuk a Microsoft eszközei vannak elterjedve a vállalatban, akkor azt fogják javasolni, hogy használj inkább Microsoftos eszközöket, ne telepíts fel ilyen-olyan open source tool, nem tudjuk, hogy ki gyártotta, meg hogy van, meg mit tudom én, ez beleütközhet adott esetben az IT security-ba, nincsen hozzá olyan certification, nem tudod telepíteni. Hiába van az, hogy az open source, legalábbis az adatelemzés területén az open source tudokat sokszor olyan garázs cégek adják ki, mint a Google, vagy a Facebook, vagy hasonló vállalatok. Ettől függetlenül, mivel open source és nem hivatalosan támogatott, nincs szerződése sem fedezve, nem lehet megállapítani ugye felelősséget, stb. Nem rossz indulatból, egyszerűen azért, mert a nagy szervezetek IT szupportjának is gyakran kötve vannak ezek, nehezen vagy egyáltalán nem tudják támogatni az ilyen munkát. Úgyhogy nagyon könnyen elő tud fordulni az, hogy ilyen falakba ütközünk. Ez persze könnyen megoldható, hogyha én ilyen szempontból privilegizált helyzetben vagyok, mondja én tanácsadóként megyek a vállalatokhoz, tehát én használtam a saját eszközeimet az esetek nagy részében, és nem vagyok bezárva a nagyvállalati keretek közé, de még így is velem is előfordul néha, hogy ha én nem is vagyok bezárva, de azok a kollégák, akikkel a vállalatban ügyfél oldalon együtt dolgozók be vannak, és akkor figyelnem kell rá, hogy amit én előállítok, azt ők meg tudják nézni, tudjanak vele dolgozni, és ne az én kis világomban legyen bezárva. Szóval fontos, ez is egy ilyen akadályozó tényező tud lenni, és természetesen ezt is előzetes és minél előbb, minél alaposabb átgondolás útján lehet eldönteni, és elkerülni, gyakorlatilag megelőzni ezeket a problémákat. Az adatelemzéshez szükséges fizikai, tehát hardveres és szoftveres infrastruktúra igény, ez nem fog változni, tehát ezzel úgy lehet harcolni, hogy előre nagyon transzparensen és nagyon tudatosan az ember elmondja, hogy mik a feltételei annak, hogy ilyen munkát végre lehessen hajtani, és akkor a vállalat már fel tud készülni ezekre a kihívásokra. A hetedik ilyen a listán, tehát a mai adásban ugye a második, analysis can be easily re-executed, tehát itt arról van szó, hogy az egy nagyon tipikus jelenség a nagyvállalatokban, hogy minden mozog. Tehát egyszerre párhuzamosan nagyon sok rendszert hegesztenek különböző projektek keretein belül, és nagyon gyakran kiderül az, hogy bár ennek nem kéne így lennie, de a gyakorlatban nagyon gyakran van az, hogyha ugyanazt az elemzést lefuttatod decemberben a decemberi adatokra, annak van egy eredménye, ha ugyanazt az elemzést lefuttatod már következő év februárjában az előző év decemberi adatokon, akkor annak is van egy eredménye, csak ez a két eredmény sajnos nem egyezik meg. Hogy mekkora a különbség, az szerencsés esetben nagyon kicsi, és akkor könnyen lehet, hogy az üzletet, vagy az üzleti megrendelőt ez nem zavarja, mert azt mondja, hogy hát most egy több milliárdos vállalat, hogyha valamilyen könyvelés technikai, vagy egyéb okoknál fogva egy controlling jelentésben néhány száz forint eltérés van, vagy akár pár ezer forint, vagy 10 000 forint eltérés van, az nem olyan nagy probléma egészen addig a pontig, amíg egyébként a könyvelés helyes. És igaza is van az üzleti megrendelőnek ebben a tekintetben, viszont az adatelemző ilyenkor azzal a helyzettel áll elő, hogy az eredményét, annak a munkának, amit létrehozott, nem mindig tudja megismételni. Ez pedig azért baj, mert az egy alapvető elvárás minden tudományos munkával, és egyébként minden elemzői munkával szemben is, hogy az eredmények megismételhetőek legyenek. Ezért jól le is kell dokumentálni, hogy milyen lépéseket követünk el, mert tulajdonképpen így tudjuk megvédeni magunkat, nehogyisten egy olyan következtetést vonunk le, amire egy komoly üzleti döntés alapszik, és ezen kérdőre vonnak minket legközelebb, és itt nem kell rossz indulatú dolgokra, vagy haváriára, vagy bármilyen balhéra gondolni, hanem egyszerűen csak meg kell magyaráznunk, hogy azért javasoljuk, amit javaslunk, mert így és így van, akkor rendkívül kellemetlen tud lenni. Szeretnénk újra lefuttatni az elemzést, aminek az eredményét megmutattuk, és nem tudjuk lefuttatni. Vagy nem tudjuk lefuttatni értelmes időn belül. Tehát képzeljétek el, ott álltok a board meetingen, kidolgoztátok 3 hónap alatt egy predikciós rendszert, és a predikciós rendszer azt mondja, hogy így és így kell dönteni mondjuk erről a hitelvizsgálatnak az eredményéről. És akkor azt mondja neked a vezetés, hogy jó, légy szíves, magyarázd el, hogy miért így van. Vagy azt mondja, hogy légy szíves, mutasd meg, hogyha néhány peremfeltételt megváltoztatunk, akkor mi lesz az eredmény? És akkor így állnál neki, nyúlsz az adatokért, húznád le a legfrissebb számokat, és így kiderül, hogy hát sajnos nem tudod ezt megtenni, mert még itt, meg ott, meg amott át kell alakítani, mert kiderült, hogy ami 3 hónappal ezelőtt volt adatszerkezet, és akkor lekértél, az tök jó, csak azóta már megváltozott, mert ide bekerült egy oszlop, oda lett átrakva, közben kiderült, hogy más dátumformátumot használunk, vagy közben volt egy server update, más az IP cím, akármicsoda. És ezek mind megoldható problémák természetesen, tehát nem arról van szó, hogy ezek lehetetlenné teszik az elemzést, hanem arról van szó, hogy a hitelességét gyorsan és könnyen megkérdőjelezik, akár még nem is igazságosan, de hát az emberi psziché az így működik, hogyha egy felső vezetés rád mordul, hogy na most akkor ezt tessék megmagyarázni, vagy tessék újra csinálni, és megmutatni lépésről lépésre, hogy ez hogy van, és te nem tudod ezt megtenni, mert ó, hát még itt egy kicsit mókolnom kell, meg jaj, még ezt kicsit máshogy kell, meg azóta változott, az alássa a hitelességét a munkának. Rosszabb esetben, hogyha ez olyan mértékű, akkor pedig lehetetlenné válik, hogy operationbe, tehát hogy napi működésbe kirakd, amit elértél. Ez valahol egyébként ilyen értelemben a halála magának a data science-nek, meg mondjuk egy machine learningnek. Ugye nagyon fontos az is, ebben gyakran a kevésbé tapasztalt elemzők bele szoktak esni, hogy elkészítenek egy elemzést, vagy egy machine learning algoritmust, működik a képükön, és akkor úgy érzik, hogy vége a munkának. Hurrá, működik! Keresztvalidáltuk, minden rendben van, szabályosan, helyesen eljártunk, működik. Igen, ám csak ugye ez a legritkább esetben ez a feladat, ugye általában a cégeknél nem tudományos kutatást végzünk, hanem valami célorientált dolgot próbálunk csinálni. Az, hogy a te gépeden fut, az kizárólag akkor jó eredmény, hogyha az ügyfélnek a te gépedet úgy, ahogy van, átadjuk. Ugye ez nem így szokott lenni. Szóval valójában akkor vagy jó, hogyha ami a te gépeden fut és működik, azt kirakod a vállalati működtetési környezetbe, és az ott is megbízhatóan és hibamentesen működik. Tehát újra tudod kreálni a folyamatot. Ha kiderül, hogy a te gépeden volt egy csomó olyan feltétel, hogy ami csak akkor működött, meg csak azon az adat lekérésen, meg csak úgy, és egyébként borul a dolog, akkor bajban vagy. És a gyakorlatban bizony ez nagyon könnyen elő tud állni, egészen egyszerűen azért, mert a nagyvállalatokat annyi projekt keretében párhuzamosan annyi helyen reszelik jobbról-balra, hogy erre nem figyelünk tudatosan, és nem rögzítjük ezeket a környezeti, meg minden egyéb változókat, akkor bizony kicsúszik a lábunk alól a talaj, és ez rendkívül kellemetlen túlmunkához tud vezetni. Oké, a következő pontunk titkosítás esete. Kicsit az előző ponthoz kapcsolódva, ugye elég gyakori az, hogy azért az adatbányászat és a machine learning területe az még egy fiatal terület, és igazából az, aki itt működőképes és eredményes terméket, adatterméket tud előállítani, az azért elég királycsávú. És ezen a ponton, amikor még azt értékeljük, hogy egyáltalán működik valami, akkor kevésbé szoktunk azokra a szempontokra gondolni, amik már sokkal hangsúlyosabbak az olyan megoldások terén, amik már érettebbek, mondjuk az ERP-k terén, vagy a CRM terén. Tehát ma már mondjuk egy ERP vagy CRM rendszer kapcsán mindenki megkérdezi az összes biztonsági, security szempontot, van-e titkosítás, van-e anonimizálás, mert ezek már teljesen tudjuk, tehát azzal már senki nem, azon már senki nem ájul el, hogy na hát az ERP rendszerrel lehet számlát készíteni, nyilván erre van, hanem az a feltétel, hogy ezt megbízhatóan, biztonságosan, különböző szabályoknak, NAV előírásoknak, akárminek megfelelően elő tudja állítani, különösen itt a GDPR kapcsán, hogy az adatkezelési szabályoknak, compliance-nek, megfelelőségnek megfelelő módon, ezt nem tudom, hogy kell talán szemben mondani, de értitek, compliant módon tudjon működni. Valójában annak ellenére, hogy a data science egy új dolog, és örülünk, hogy működik, bár erről is vitatkozhatnánk, hogy ez valójában mennyire új dolog, de ezt most ne tegyük. Annak ellenére valójában itt is, mint minden nagyvállalati vagy vállalati eredményterméknél, ha tetszik, ha nem, akármennyire is egy ilyen felesleges, bonyolító tényező vagy nehezítő tényezőnek tűnik, miközben az ember valami több bonyolult matekon gondolkozik, hogy akkor ilyenekkel foglalkozzon, hogy most akkor ez titkosítva van-e, ha valami API kommunikáció van mondjuk az én machine learning algoritmusom meg a külső rendszer között, akkor ott az titkos csatornán valamilyen módon hashelve közlekednek az adatok. Hát ki a fene gondol erre, míg annak örülünk, hogy egyáltalán jól ezt össze tudtuk állítani. De az az igazság, hogy ezekre igenis gondolni kell. Mert abban a pillanatban, hogy már működik, amit szeretnénk szállítani, az volt az utolsó pillanat, ahol ez nem számított, és onnantól fogva viszont ezek döntik el, hogy sikeres lesz-e annak az adott terméknek a valódi vállalati életbe történő integrálása. Úgyhogy emiatt, bár gyakorlatilag adatelemzési projektekben, legalábbis amit én láttam kivétel nélkül az elején, marhára nem szoktak azon gondolkodni, hogy akkor itt hogy lesznek a dolgok titkosítva, biztonságosan, hogy fognak menni, stb. Anonimizálva, de igazság szerint ez nagyon fontos, mert ezen el tud csúszni gyakorlatilag az egész. Kiderülhet, hogy tök jó, amit csináltál, meg működik, meg minden, csak nem lehet a gyakorlatba használni, mert nem felel meg valamilyen security standardnek, valamilyen IT policy-t sért, ne adj Isten rosszabb esetben valami tényleges jogszabályt, nem egy belső vállalati policy-t, hanem mondjuk valami jogszabályt sért akár, és akkor bajban vagyunk. Emiatt gyakorlatilag az ilyen data science projekteket ugyanolyan szigorú szemmel kell, ilyen security szemmel nézni, mint bármilyen más IT projektet. Tehát az az igazság, hogy a data science projektek alapvetően IT és üzleti projektek, ugyanazok a szabályok érvényesek rá, mint bármelyik IT és üzleti projektre, csak még pluszba megkapja azokat a finomságokat, meg nehézségeket, ha úgy tetszik, vagy kihívásokat, ami a data science meg a machine learning rejt. Úgyhogy nem szabad, hogy a minél érdekesebb és minél jobb algoritmusok ilyen értelemben ellopják a sót, és ne figyeljünk ezekre a látszólag hétköznapi és nem olyan érdekes és izgalmas szempontokra, mert egyébként ezen el tudnak csúszni a dolgok. 9. pont a listánkon. Az elemzés és az elemzés kimenete megosztható és érthető. Ez is egy ilyen tipikus félreértés, és bevallom, hogy ebbe a hibába én is elég gyakran sajnos bele szoktam esni, hát nem vagyok hibátlan, mindig tanul az ember, hogy akik ezzel foglalkoznak, az elemzéssel, vagy a machine learninggel, azok azért elég jó rálátással rendelkeznek. És hogyha úgy vagy velem, mint én, hogy tényleg a napi életed is e körül forog, akkor egy csomó olyan dolog, ami számodra teljesen hétköznapi és triviális, az bizony azok számára, akik ebben nincsenek napi szinten benne, hát ilyen kicsit jobb esetben néha ködös, rosszabb esetben teljesen idegen dolgok. És emiatt könnyen lehet az, hogy amit az ember leír, és úgy gondolja, hogy hát teljesen egyértelmű, hogy mi az elemzésének, vagy akár a machine learning algoritmus elemzésének az eredménye, az egyáltalán nem triviális annak, aki valójában fogyasztja ezt. És ez rendkívül veszélyes. Mondok egy konkrét példát. Egy nagyvállalatnál különböző módon próbáltuk szegmentálni aktivitás alapján az ügyfeleket. Nyilván nem mondhatok most részleteket, de a példa ettől még meg fogja állni magát. Következő módon hoztuk létre az ügyfélszegmenseket aktivitás alapján. Azok az ügyfelek, akik az adott héten beléptek a vizsgált alkalmazásba, és ott bármit is, tehát egyáltalán beléptek, és nullánál több másodpercet voltak benn, azokat 4-es, vagy már nem emlékszem pontosan, lehet, hogy 5-ös szintű aktivitású ügyfeleknek neveztük. Azokat az ügyfeleket, akik már eltöltöttek legalább 5 percet, nem csak beléptek, azokat 4-esnek, akik 10 percet 3-asnak, és így tovább, és végül az 1-es user az már több mint egy órát foglalkozott azon a héten azzal a szolgáltatással, tehát ők nagyon aktívak voltak. A user aktivitást ilyen módon elég jól tudtuk klaszterezni, volt még sok-sok szempont, most egy nagyon egyszerűsített példát mondtam, de a lényeget érteni fogjátok, és ezt ki is pakoltuk egy ilyen gyönyörű szép frankon kinéző interaktív dashboardra, és lehetett ott kattingatni, meg szűrni, meg egyebek. És egyszer csak láttam pár héttel később, hogy van valami zavar a térerőben, és beszéltünk is a pénzügyi igazgatóval, aki szerette volna a különböző költségtételeket userekre vetíteni. És kijött nekik egy nagyon furcsa hiba, ugye összeadták a különböző aktivitás szinten lévő usereknek a számát, és hát rájöttek, hogy sokkal több ez a user szám, mint ahány usert egyébként a hány darab userünk volt KPI mutat. Ugye így persze kívülről nézve ez szinte röhelyes, mert nyilvánvaló, hogy ha így határozzuk meg a user aktivitást, akkor az nem additív, de ezeket a számokat nem lehet összeadni, hiszen a 5-ös szintű user számban benne van mindenki, aki 4-es, és az is, aki csak 5-ös, tehát értelemszerűen így többszöröztük a userek számát, és ugye használom ezeket a szavakat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a magyar nyelvnek van egy-két nagyon veszélyes szava, ilyen a nyilván, meg az értelemszerűen. Jó, ez egy kicsit viccesen hangzik, de tényleg gondoljatok bele. Most is gyakorlatilag, ahogy beszéltem róla, pedig példának hoztam fel, el is követtem ezt a hibát, hogy értelemszerűen nem lehet összeadni ezeket a számokat. Oké, csak szálljunk le a magas lóról. A pénzügyi igazgató nem volt ott ezeken a megbeszéléseken, hiszen az adatelemzés IT projekt volt, ő kapott pár számot, lehet, hogy valaki mondott róla valamit, vagy nem mondott, fene se tudja, hogy ment ez át, ugye ott már nem voltam ott, és ő meg jóhiszeműen elkezdte összeadogatni. Nem gondolom, hogy hülye volt, félreértés ne legyen, hiszen meg lehet ezeket a fogalmakat így is határozni. Mondhattam volna, hogy a 4-es aktivitási körbe csak azokat rakom bele, akik csak 4-esek, nincsen már benne az 5-ös meg a 3-as. Tehát meg lehet volna így is csinálni ezt a listát. Ugye ez halmazelmélet kérdés, tehát hogy most Unióba vagy Metszet, tehát hogy meg lehetett volna ezt úgy sem, itt nem így volt megcsinálva. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, egyszerűen más, de anélkül, hogy ez pontosan el lett volna magyarázva, anélkül ez könnyű félreértésekhez vezet. Pedig egy pénzügyi igazgatóról beszélünk, tehát egy olyan emberről, aki alapvetően számokkal dolgozik. Most képzelhetitek, hogyha egy olyan területre kerülnek ilyen elemzések, ahol alapvetően nem szoktak számokkal dolgozni, vagy legalábbis nem a számok állnak hozzájuk közel. Gondolhatjátok. Szóval ez egy tök egyszerű példa volt, ha belegondoltok, ez egy szuper primitív példa, de most képzeljétek el egy neurális hálót, aminek az elemzése sokkal bonyolultabb, és a végső eredményét, hogyha el kell magyaráznom, sok esetben inkább csak azt tudom elmondani, hogy jön ki az a háló, ami meghozza a végső eredményt, de igazából a végső eredménynek a pontos előállítási módját nem biztos, hogy el tudom magyarázni. Ezt nagyon nehéz átvinni, egy üzleti környezetben, van, amikor nem is lehet. Szóval nagyon kell rá figyelni, hogy az az output, amit előállítasz egy adatbányászati, vagy akár egy machine learning esetben, nyilván a machine learning esetben nem te állítod elő, hanem a gép az outputod, de értitek a gépet, viszont te állítod elő. Szóval egy ilyen esetben, amit előállítasz, hogy pontosan arra válaszoljon, ami a kérdés, és félreérthetetlen legyen, és pontosan világos legyen, hogy milyen körülmények mentén jönnek ki azok a számok, mert baromi könnyen. Én úgy szoktam mondani, hogy ez ilyen önálló életre kél. Tehát úgy kell megcsinálni, hogyha egy olyan ember látja, akivel te sose találkoztál, nem mondtad el neki a projektet, nem dolgoztál vele együtt adott esetben a projekten fél éven, vagy na, akár egy éven keresztül, már azok a ritkább olyan hosszú projekt, de értitek a lényeget, hogy még sose látta semmit se tud, akkor is kapásból értse. Vagy legalább legyen meg a lehetősége hozzá, hogy megértse. Ez picit hasonlít, van ez a klasszikus vicca, hogyha a user interface az olyan, mint a vicc. Hogyha meg kell magyarázni, akkor már nem annyira jó. Na, egy kicsit egyébként ezekkel az elemzésekkel is így vagyunk. Persze ez egy sarkított, vicces megfogalmazás, nyilván meg kell magyarázni, de hogy úgy kell ezeket felépíteni, hogy amennyire lehet félreérthetetlenek legyenek. Nem fogjuk tudni sose kiküszöbölni természetesen az összes félreértést, de törekedni kell rá. És végül az utolsó, tizedik ilyen tévhitünk, vagy buktatónk, vagy mindegy, hogy hogy mondjuk, az már tényleg, mintha abszurdnak tűnne, de higgyétek el, hogy nem az, és ez nagyon is komoly téma. A tévhit pedig az, hogy a kérdésre, az üzleti kérdésre, amit keresünk, arra egyébként van válasz. Ott van a válasz az adatokban. Ez egy nagyon gyakori tévhit. Nem egyszer fordult már elő velem a gyakorlatban, hogy egy machine learning projekt során próbáltunk olyan modellt építeni, ami, tehát ez nem pontosan igaz, mert a modellezésig már nem jutottunk el, de hogy az lett volna a cél, hogy olyan modellt építsünk, ami az ügyfelek egy bizonyos tevékenységét, vagyis jobban mondva itt nem ügyfelek voltak, hanem termékek és gépsorok, hogy a gépsorok egy bizonyos tevékenységét előre tudja jelezni. Konkrétan gyártási hiba jelenségeket próbáltunk előre jelezni. És nagyon-nagyon sok adattal szinte agyonnyomott az ügyfél. Ugye ez a korábbi pontokban már beszéltem erről talán az előző adásban is, hogy kaptam datadumpot, CSV-t, de amit el tudtok képzelni minden, legalább nyilván nem a létező összes fajta formátum, de higgyétek el, hogy nagyon sokféle formátumban tud egy ügyfél, egy azon ügyfél egy csomóféle adatot adni. És hát ezeket jobbra-balra kanaloztuk, mire össze tudtuk tolni mindenféle irányból, és itt nagyon sok idő elmegy, mert amikor terányi adatmennyiségeket kell jobbra-balra pakolgatni, akkor azért egy darabig elketyegnek a számítógépek, szóval van vele meló. A lényeg az, hogy rengeteg adat volt benne, és jobbra-balra elemezgettük, és másfél hónapig zajlott az a folyamat, ami az adatok és a valódi elvárások pontos megértésén, meg összekötésén zajlik. Mire eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen rájöttünk, hogy azok az adatok, amiket az ügyfél gyűjt ezekről a hibajelenségekről, bár nagyon sok van belőle, nagyon sok a féleségük is, meg a mennyiségük is, annak ellenére valójában, amit ők szeretnének látni, a valós végső problémáknak az arányát, meg az előfordulását, nos, azt egész egyszerűen nem lehetett belőle megmondani. Rengeteg részegység problémát lehetett látni, különböző gyártósorok, különböző gépei egy csomó logot generáltak, amikben aztán mindent lehetett tudni a hibáról. Fordulatszámot, meg forgatónyomatékot, meg hőmérsékletet, meg vibrációt, meg amit el tudtok képzelni. De kiderült, hogy ha ezt mind összenézzük, még akkor sem biztos, hogy minden egyes változót kontrollálunk a helyzetben. Sőt, mi több, az is kiderült, hogy olyan munkadarabokat, amik hibásak, gyakran visszaküldenek a folyamat elejére, mert nem úgy hibásak, hogy teljesen eldobósak, hanem ki lehet javítani őket. Viszont erre nem vezetnek nyilvántartást, szóval a hibás darabok, azok csomószor nem is épülnek be a további résztermékekbe vagy késztermékbe, hanem visszakerülnek a folyamatba, ahol kijavítják őket, és ezt nem követték le az adatok. Úgyhogy így tulajdonképpen nem lehetett végigkövetni valójában azt a gyártási folyamatot, ami itt a konkrét példában szóba került, és a mérnökökkel leülve és megbeszélve rájöttünk arra, illetve a mérnökök jöttek rá arra az általunk feltárt tények és számok alapján, hogy igazság szerint explicit módon nem lehet megválaszolni ezekből az adatokból ezeket a kérdéseket, így aztán nyilván egy modellt sem lehet rá explicit módon készíteni. Olyan modellt lehetett rá készíteni, ami bizonyos valószínűség mentén sejtéseket ad, ez viszont nem volt elég ahhoz, ami az üzleti célja volt az ügyfélnek, úgyhogy itt ebben a konkrét projektben egy teljesen másik megközelítés kellett végül aztán alkalmazni, de ez most nem tárgya itt a mai adásnak. Szóval nagyon fontos, és nagyon gyakori ez, hogyha elmegyünk egy vállalathoz, akkor így bennünk van a láz, szeretnénk csinálni a dolgunkat, álljunk neki adatot elemezni, de tegyük fel még mielőtt mindennek neki esünk, hogy egyébként ebben az adathalmazban valóban benne van egyáltalán az a válasz, amit keresünk. Természetesen nekem is vannak olyan projektjeim, meg ez a data science-ben normális, hogy egyébként nem tudjuk. Tehát, hogy az a feladat része, hogy ezt meg tudjuk és kitaláljuk. Ez normális, ettől nem kell megijedni, de akkor az egész munka legelejére kell tenni azt, hogy értelmezzük, hogy egyáltalán akkor mit látunk és mit tudunk ebből meg. Mert annál kevés kínosabb dolog van, mint amikor már elköltöttél 3 hónapnyi erőforrást, és akkor tudod elmondani az ügyfélnek, hogy figyú, bocsi, ez nem fog így menni. Nyilván ebből lehet, hogy igazad van, de hogy is mondjam, hát ennek nem fognak örülni. Szóval a legokosabb dolog, ha ezt az elején az ember tisztázza. És bármilyen bugyután is hangzik, ez egyáltalán nem egyértelmű, hogy mindig megvan erre a válasz. Ennyi fér bele a mai adásba, remélem tetszett, ezzel befejeztük a cikket, és így elmondtam a 10 pontot a cikk szerint, ami az adateremzést tudja hátráltatni, és ilyen fals feltételezés szokott lenni, vagy ilyen jó kis buktató, amire nem figyelnek az emberek, és megpróbáltam ezt ilyen saját élményekkel kiegészíteni, én abszolút vallom ezt a 10 pontot, nyilván azért mondtam el, úgyhogy szerintem ez nagyon jellemző. Remélem, hogy a hasznotokra vált, és tudtatok belőle valamit tanulni, vagy ha nem, akkor legalább érdekesnek találtátok. Köszönöm, hogy velem voltatok, és meghallgattátok ezt az adást is. Ha bármilyen véleményetek van, akkor kommenteljétek az adást az Adatépítész Facebook oldalon, vagy akár írhattok e-mailt is a hello@adatépítész.hu-ra nekem. Arra kérek minden hallgatót, hogyha tetszett ez az adás, akkor dobjon egy lájkot a Facebookon. Ez már csak azért is fontos, mert ebből meg tudom számolni, hogy hányan hallgattok, és melyik adás mennyire tetszett nektek, és ebből tudok következtetéseket levonni, hogy olyan tartalmat csinálhassak, amit továbbra is jónak tartok, mint az eddigieket, de nektek talán még jobban tetszik, mint az eddigiek. Szóval segítsetek engem egy lájkkal, hogy ebből is legyen némi adatom. Értitek? Hát muszáj adatot elemeznem, mert én ilyen vagyok. Na jó, szóval dobjatok egy lájkot a Facebookon, vagy írjatok a hello@adatépítész.hu-ra, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!